János evangéliuma 5. fejezet. A 4. fejezet végén János beszámolt arról, hogy Jézus szavai nyomán a Szentlélek munkáján keresztül meggyógyította egy nemes ember fiát, aki körülbelül 30 kilométeres távolságra volt tőle. Ezek után történnek az 5. fejezet eseményei. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj! János itt Jézus szolgálatának egy újabb állomását mutatja be. Tudjuk, hogy János evangéliuma válogatott képekből áll. János a 19. fejezetben adja tudtunkra, hogy Jézus sok más dolgot is tett, amelyek nincsenek leírva, és ezeket pedig azért rögzítették, hogy elhiggyük, hogy Jézus az élő Isten fia, és hitünk által életünk legyen az ő nevében. Amikor János befejezte az evangélium írását, azt mondta, hogy olyan sok dolgot lehetne Jézusról írni, hogy ha valaki mindezt le akarná írni, az a világ összes könyvtárába sem férne el. Mindezt fényesen bizonyítjuk manapság, amikor olyan sok könyvet adnak ki a Bibliával és Jézussal kapcsolatban, és mégsem értünk mindannak a végére, amit mondani kellene, vagy mondani lehetne. A Betesdai medence akkoriban a Jókapun, azaz a mai oroszlánok kapuján belül található, mert a Jókapu ma már nem található Jeruzsálem falában. Az ásatások során az oroszlánok kapujánál megtalálták a Betesdai medencét, amely mellett Jézus a sánta embernek szolgált. Sokan voltak ott vakok, sánták és egyebek, mert a medencéről az a hír járta, hogy amikor a víz megmozdul, az az ember, aki elsőnek lépett be a vízbe, bármilyen betegségéből meggyógyulhatott. Ezek az emberek tehát ott feküdtek, ültek a víz mellett, és várták, hogy felkavarodjon a víz. El tudjátok képzelni, hogy milyen szomorú kép lehetett ez, amint a medence mellett az a sok groteszk teremtmény ott vár, és aztán az őrült rohanás. Persze a vakok hátrányban voltak, mert ők csak abból tudták meg, hogy megmozdult a víz, hogy a többiek tülekedtek, mivel tudták, hogy csak az első gyógyulhat meg. De vajon mi a magyarázat arra, hogy az első meggyógyulhatott? Tudjuk, hogy a hitben hatalmas erő rejtőzik. Jézus azt mondta, hogy minden dolog lehetséges annak, aki hisz. Hányszor mondta Jézus az embereknek, hogy a hited meggyógyított. A hit elindíthatja a te javadra Isten munkáját. Az embereknek gyakran szükségük van egy olyan pontra vagy helyre, amely a hitüket aktiválhatja. Gyakran a hit túl passzív, sokszor az Istenbe vetett hitünk is passzív. Nem kellene ez így legyen, de sajnos ez tény. A passzív hit nem sokat tud tenni. Hiszem, hogy Isten teljhatalommal bír, ő teremtette a világegyetemet, és tudom, hogy ő bármit meg tud tenni. Passzív módon azt is elhiszem, hogy Isten helyettesíteni tud egy amputált kezet. De ezt nem aktív módon hiszem. Csak elhiszem, hogy meg tudja tenni, de nem hiszem, hogy ezt meg is fogja tenni. Az aktív hit viszont elhiszi, hogy ezt meg is fogja tenni Isten. Gyakran egy helyhez, egy ponthoz kötjük a passzív hitünk aktívvá változtatását. Ezért egy ilyen pont mindig nagyon értékes lehet. Ezek az emberek ezt a pontot fejlesztették ki, és hitték, hogy amikor a víz felkavarodik, és az első ember vízbe lép, meggyógyul a betegségéből. Mivel elhitték, hogy ez így van, ezért az első vízbelépőnek azonnal aktiválódott a hite, és azt gondolta. Isten meg fog gyógyítani. És mivel elhitte ezt, ezért meg is gyógyult. Ugyanúgy, mint az asszony, aki azt gondolta, hogy abban a pillanatban, ha megérintem a ruhája szegélyét, meg fogok gyógyulni a betegségemből. Addig furakodott a tömegben, amíg odaért hozzá, megérintette, és abban a pillanatban felszabadította a saját hitét, amely aktiválódott, és Isten ereje szolgálta őt a Jézustól kiáramló erőn keresztül, mert Isten válaszolt a hitére. A hitem lehet akadály vagy áldás, ezért nagyon fontos, hogy mit hiszek. Ha azt hiszem, hogy Isten nem tud vagy nem akar megtenni egy bizonyos dolgot, akkor ezt általában ennek beigazolódása követi. Ha azt hiszem, hogy Isten meg fog tenni egy bizonyos dolgot, akkor általában az következik, hogy Isten meg is teszi ezt. Sajnos gyermekkoromban nagyon sok negatív prédikációt hallhattunk, és ennek áldozata is lettek. Nagyon sok prédikációt hallottam, amely bizonyos dolgok ellen irányultak. A lelkészek egyik legkedveltebb témája a cigarettázás ellen irányult. Újból és újból hallottam, hogy ha cigarettázol, akkor nem lehetsz keresztény, nem lehetsz Isten gyermeke. A barátaim közül is sokan hallották ezeket a prédikációkat, és ők el is hitték, amit hallottak. Amikor aztán elkezdtek cigarettázni, elhitték, hogy Isten nem tudja őket megmenteni, mert elszívták azt a cigarettát. Mivel ezt elhitték, ez így is történt. Isten nem mentette meg őket, amíg a cigaretta fogságában voltak. Mert amiben hittek, az ebben az esetben is valóra vált. Sajnos a negatív prédikációk hatására nagyon sok ember ment tönkre. Volt egy ember Tucsonban, aki azt mondta, Csak, én szeretnék keresztény lenni, szeretnék gyülekezetbe járni. Fiatalkoromban én voltam az ifjúsági programok vezetője a gyülekezetünkbe. Nagyon boldog voltam, szolgáltam az Urat, és szeretnék most is szolgálni, de a munkám nagy stresszel jár. Amikor aztán egy nehéz nap után hazaérek, szeretek leülni és meginni egy doboz sört. Sajnos én így nem üdvözülhetek. Azt kérdeztem tőle. Ki mondta neked, hogy nem ihatsz meg egy doboz sört? Én annyi sört ihatok, amennyi jól esik. Mondtam neki, hogy sokkoljam őt egy kicsit. Persze nem akarok sört inni. Igen, sokan azért vannak távol Istentől, mert olyan hagyományokat vagy olyan szokásokat tartanak meg, amelyeket nem tudnak megtörni. Megpróbálnak kitörni ezekből, de mások azt mondják nekik, hogy ha kitörnek, akkor nem lehetnek többé Isten gyermekei. Ezért megpróbálnak leszokni a dohányzásról, de nem tudnak, és így kiáltanak Istenhez. Istenem, bárcsak üdvözülhetnék, bárcsak a gyermeked lehetnék. Szeretnék mindezt, de meg vannak kötözve. Nem tudják abba hagyni a dohányzást, mert megpróbálják a szekeret befogni a ló elé. Add át az életedet Jézus Krisztusnak először, és ő majd gondot visel rólad Isten lelke segítségével. Isten lelke segítségével át fog alakítani Jézus hasonlatosságára. Gyakran megpróbálunk kívülről befelé dolgozni, mert Isten kegyeit keressük, de ez mindig nagyon nehéz, vagy teljességgel lehetetlen vállalkozás. Isten lelke belülről kifelé dolgozik. Lehetővé teszi a belsőmben történő változásokat, amelyek később külső cselekedetekben nyilvánulnak meg. A hitünk valósággá válik az életünkben. Lehetőség van a hit aktiválására, és gyakran a találkozási pont nélkülözhetetlen lesz ehhez. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. A gyülekezet vénei jönnek, megkenik a szenvedőt olajjal, ráteszik a kezüket, és ez egy olyan találkozási pont, amely felszabadítja a hitet. Tudom, hogy amint a vének ideérnek, megkennek olajjal és imádkoznak értem, meg fogok gyógyulni. Hála Istennek, alig várom már, hogy ideérjenek. Amint megszólal a csengő, hatalmas várakozás van bennem, bejönnek, rám teszik a kezüket, imádkoznak, és már meg is gyógyulok. És mivel elhiszem Isten ígéretét és Isten igéjét, abban a pillanatban, ahogy rám helyezik a kezüket Jézus nevében, meggyógyulok. De vajon miért? Mert a hitemet aktiváltam. Már nem azt hiszem, hogy Isten meg tud gyógyítani, hanem azt, hogy Isten most, ebben a pillanatban meggyógyít. Az emberek tehát ott ültek a medence mellett, és várták, hogy felkavarodjon a víz, mert ez volt hitük aktiválódásának pontja, amely elindította Isten azon munkáját, amelyet végezni akart az életükben. Ez az ember 38 éve sánta volt, és már régen ott feküdt a medencénél. De annyira béna volt, hogy amikor a víz elkezdett felkavarodni, mindig valaki megelőzte. Abban reménykedett, hogy egy napon majd ő léphet be elsőnek. Nem volt egyetlen barátja sem, aki segített volna neki, aki legalább belökte volna a vízbe, amikor a felkavarodás megkezdődik. Jézus megkérdezte tőle, meg akarsz-e gyógyulni? Persze, válaszolta, de nincs senki, aki segítsen nekem. Ekkor Jézus azt parancsolta neki, hogy tegye meg a lehetetlent. Kelj fel, fogd az ágyadat és járj! Nagyon szeretem, amikor Jézus lehetetlen parancsokat ad az embereknek. Amikor az Úr lehetetlen utasítást ad, két dolgot tehetsz. Vagy alárendeled magad neki, vagy vitatkozhatsz az utasítással. Ez az ember is azt mondhatta volna, hogy miért akar gúnyt űzni belőlem, Uram? Mondtam már, hogy nincs ki segítsen, és a víz sincs felkavarodva most. Azt hiszi, hogyha fel tudnám emelni az ágyamat, akkor itt feküdnék egész nap? 38 éve vagyok így, nem tudok felállni. Vitatkozhatott volna Jézus utasításával, és megmaradt volna továbbra is bénának. De jól választott, mert alárendelte magát Krisztus parancsának. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát, és járt. Úgy döntött, hogy elfogadja Krisztus utasítását, annak ellenére, hogy tudta, hogy ez egy lehetetlen parancs. Az Úr gyakran ad számunkra is lehetetlennek tűnő utasításokat. Lehet, hogy van az életünkben egy olyan gyengeség, amellyel évek óta küzdünk, amely legyőzött minket. Az Úr azt mondja, jól van, ezt többé ne csináld. Erre azt válaszolod, ó, Uram, te nem tudod, hogy milyen szörnyű ez nekem, hogyan tudjam ezt csak így elhagyni? És elkezdünk vitatkozni Jézussal. Elmondjuk, hogy hányszor próbáltuk már meg, hány módszert próbáltunk már ki, hány könyvet olvastunk el, mennyi pénzt elköltöttünk már arra, hogy megpróbáljuk megváltoztatni a viselkedési szokásainkat, de még mindig nem változott meg semmi. Vitatkozunk vele, ahelyett, hogy engedelmeskednénk neki. Egy dolgot meg kell tanuljunk. Annak ellenére, hogy Jézus olyan utasítást ad számunkra, amely lehetetlennek tűnik, ő semmire sem fog kényszeríteni minket. Csak a saját akaratunkból tehetjük ezt meg, de ha ezt megtesszük, akkor ő abban a pillanatban biztosítja számunkra azokat a képességeket és azt az erőt, ami a kivitelezéséhez szükséges. Ne vitatkozzatok vele! Mondjátok, hogy igenis, Uram, és már is tegyétek meg! Ez az ember is meggyógyult, felvette az ágyát és járt. De nem nézték meg a naptárt. Aznap pedig szombat volt. És az ember nem jutott túl messzire, amíg egy fekete köpenyes ember így szólt hozzá. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Érdekesek az emberek által összehordott hagyományok, de ami a leginkább lenyűgöz, hogy a hagyomány milyen mély gyökeret verhet egy ember életében. A világ egyik legnehezebb dolga az, hogy megszabadítsuk magunkat a tradícióktól. Sajnos az egyházba is nagyon sok olyan hagyomány furakodott be, ami még a pogány babilóniai időkből származik. Mivel tradíció, ezért olyan mélyen ver gyökeret, hogy amikor Luther Márton meg akarta törni, ez még neki sem sikerült teljesen. Így aztán nagyon sok olyan tradíciót hozott a protestáns reformáció égisze alá, amelyek még a babilóniai vallási hagyományokból származtak. Amikor Jézus a szárdiszi gyülekezetnek írt a protestáns reformációról, azt írta, hogy nem találtam munkátokat befejezve. Még mindig sok olyan elbotlásotok van, amely a babilóniai titokzatos vallásokhoz vezet vissza, de ezeknek nincs helye Krisztus testében. A zsidóknak kifejlődött a szombattal kapcsolatos tradíciójuk. A szombat törvényét a misna szerint értelmezték, amely a 10 parancsolat 24 fejezetes kommentárja volt. Isten ezt mondta: tartsátok meg a szombatnapot szentnek, 6 napig munkálkodjatok, de a 7. napon pihenjetek. Ők pedig 24 fejezetet írtak erről a misnában. Amikor egyszer szombaton buszoztunk Jeruzsálemben, egy 10-12 éves zsidó fiú ott állt az út mentén fekete köpenyében, és teljesen ki volt kelve magából. Még a nyelvét is kinyújtotta ránk, mert szombaton busszal mertünk közlekedni. Bizonyára buszozni nem volt törvény szerinti dolog, de a nyelvét kinyújtani igen. Voltak Jeruzsálemnek olyan részei is, ahová nem mehettünk be a busszal, mert elbarikádozták ezeket, például a Miaserim körül. Ha szombatra való tiltás ellenére arra utaztunk volna, bizonyára megköveztek volna minket. Ezt az embert is tetten érték, mert az ágyát cipelte szombaton. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, hogy vedd az ágyadat és járj. Ők bizonyára ismerték ezt a fickót. Egy ember, aki évekig ott fekszik sántán, már igen népszerű figura lehetett. Ő ezzel felhívja a zsidók figyelmét, hogy meggyógyult, és hogy aki meg tudja gyógyítani a 38 éves sántaságából, annak bizonyára van valamilyen hatalma. Azt mondta, hogy vegyen fel az ágyamat és járjak. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Ebben az esetben Jézus az ember betegségét az életében levő bűnhöz kapcsolta. A bűn és a betegség között lehet összefüggés, de nagyon hibás következtetés volna, ha minden betegséget közvetlenül valamilyen bűn következményeként értékelnénk. Ezt a hibát követték el Jobb vigasztalói is, és sokszor ez az emberek hibás gondolata, amikor beteg embert látnak. Sajnos vannak olyan evangelizálók is, akik ezt a téves elképzelést népszerűsítik. Ha elég hited volna, akkor meg tudnál gyógyulni. Tedd rendbe az életedet, mert Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Ha nem gyógyulsz meg, akkor valami bűn van az életedben, vagy baj van a hiteddel. Ezzel csak azt érik el, hogy a szegény beteg emberekre olyan terheket raknak, amire nincs szükségük, és ezáltal még hibásnak is érzik magukat, és tovább romolhat az állapotuk. Biztos vagyok benne, hogy Istennek határozott ítélete lesz az ilyen vigasztalók számára. Ez az ember nem tudta, hogy ki az a Jézus, egészen addig, amíg nem találkozott vele a templomban. Jézus pedig tudta, hogy ez a betegsége valamilyen bűne miatt következett be, és ezért mondta azt, hogy ne vétkezzen többet. Jézus tanítása szerint, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól: visszatérek házamban, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Az írásokból tudjuk, hogy jobb az embernek, hogy inkább soha ne is ismerje meg az igét, mint hogy megismerje, és utána elhagyja azt. Ha Isten már munkálkodott az életedben, akkor Istennel szemben felelősséggel tartozol. Nem csak Isten munkája előtt kell megnyisd az életedet, hanem Isten előtt is. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Ez volt az a dolog, amit a zsidók többé soha nem bocsájtottak meg Jézusnak. Ez az, ami végül Jézust a keresztre juttatta, hogy megszegte a szombatnap hagyományával kapcsolatos értelmezésüket. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, és meg akarták ölni, mert szombaton tette ezt. Számukra a törvény hagyomány szerinti megtartása sokkal fontosabb volt, mint egy ember meggyógyítása. Jézus egyszer azt mondta nekik, vajon ha közületek valakinek a szamara vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Ha annyira oda vagytok egy buta állatért, akkor nem gondoljátok, hogy Isten gondot viselhet egy emberre, akinek segítségre van szüksége, akár szombat van, akár nincs? Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ugye milyen jó, hogy Isten hétvégén is munkálkodik? Vajon mi történne, ha ő is szabadnapot tartana minden hétvégén? Képzeljétek csak el, mekkora felfordulás lenne a világban, miközben megpróbálnánk helyreállítani Isten szabadnapjának következményeit. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Isten nem vesz ki szabadnapot, hanem állandóan dolgozik az ő gyermekei életében. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Jézus sohasem mondta azt, hogy ő Isten, és hogy ezt csak mások terjesztették róla. Ezek az emberek korabeli forrásokat tanulmányozva próbálják mindezt megérteni. Az akkori emberek viszont pontosan tudták, hogy mit mondott Jézus. Semmiféle téves elképzelésük sem volt azzal kapcsolatban, hogy mit állított. Tudták, hogy mikor azt mondta, hogy Isten fia, akkor egyenlővé tette magát Istennel, és ezért akarták megölni őt. Most kezdődik az a sorozat, amelyben Jézus azzal fejezte ki egy-egy dolog fontosságát, hogy azt mondta. Bizony, bizony! Ennek a jelentése az volt, hogy jól figyeljetek! Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Jézus itt azt állítja, hogy amit tesz, azt az Isten teszi, nem ő maga, ő csak megmutatja nekik, és elvégzi Isten munkáját. Meggyógyítottam ezt az embert, de Isten hozta a gyógyulást. Nem Istentől függetlenül, hanem vele teljes harmóniában munkálkodom. Hibát találtok abban, hogy szombatnapon munkálkodom, de nem látjátok, hogy ez Isten munkája? De ők nem láthatták, mert a hagyomány elvakította őket. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Miközben követjük majd Jézus szolgálatát, láthatjuk, hogy miként kelti életre az özvegyasszony fiát, majd Jairus leányát, és végül Lázárt is, mert Isten fel tudja éleszteni azokat, akik már meghaltak. És a fiú, aki az atya munkáját végzi, életet ad azoknak, akiknek akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. És ez az, amit Isten akar tőlünk, hogy tiszteljük a fiút. A szekták egyik ismertetőjele az, hogy nem tisztelik a fiút. A sátán folyamatosan három dolgot támad. Az Isten igéjét, Krisztus isteni voltát és a Szentlélek munkáját. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt küldte. Sokan azt mondják, hogy tisztelem Istent, de nem értem, hogy miért szükséges Jézust tisztelni. Jézus itt azt mondja, ha nem tiszteltek engem, akkor az atyát sem tisztelitek. A Jehova tanúi és mindazok, akik nem tisztelik Jézust, annak ellenére, hogy Jehova tanúinak vallják magukat, ezáltal mégsem tisztelik az atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. A hallás ebben az értelemben azt jelenti, hogy megtartani az igémet. Nézzük csak, hogy hogyan értelmezte ezt az ember az egyház történelme során. Hány és hány követelményt és szabályt akasztunk egy emberre azért, hogy azt mondhassuk, hogy a bűneid meg vannak bocsájtva. Ha ezt és ezt, meg ezt és azt is megtartod, és ha ezeket az utasításokat követed, és ha befizeted a tizedet, és még sok más nehéz terhet raknak az emberekre. Jézus azt mondta, ha meghalljátok az igémet, és hisztek abban, aki engem küldött, akkor örök életetek van. Isten gyermekeinek elítélése a sátán munkája, és ő nagyon profi munkát szokott végezni. A Jelenések könyvében ez áll. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. A testvérek vádlója a sátán egyik megnevezése. Ő vádol mindig minket, de ha hiszel Jézus Krisztusban és meghallod Isten szavát, akkor örök életed van, és nem ítélnek el. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Jézus nem sokára lemegy a pokolba, és az ott fogvatartottaknak fog prédikálni, hogy ki tudja őket szabadítani. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Jézus azt mondta, hogy egyetlen ember sem veheti el az életemet tőlem, hanem én adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és arra is, hogy ismét életre keljek. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyekben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Jézus azoknak a hűségeseknek fog prédikálni, akik Ábrahámmal vannak, és várják, hogy Isten ígérete beteljesedjen. Ezek azok, akik hitben haltak meg, de nem kapták meg még az ígéretet, csak a távolban látták azt, és hitben várták a szabadulás beteljesedését. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallottam, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ő itt ismét kijelenti, hogy az atyával tökéletes harmóniában dolgozik. Később Fülöpnek fogja majd mondani, hogy ezeket a csodákat nem saját maga teszi, hanem az atya, aki őt elküldte. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Ez nem azt jelenti, hogy nem volna valóságos a bizonyságtétel, hanem azt, hogy az emberek nem fogadnák el. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az ő bizonyságtétele, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Jézusról keresztelő János tett tanúbizonyságot, ezt hallották az emberek, de Jézus az ő bizonyságtételét sem fogadja el végső bizonyítéknak, azzal kapcsolatban, hogy kicsoda ő maga. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. Jézus a csodákat és a cselekedeteket hozza fel bizonyságul arra, hogy kicsoda ő, és hogy honnan jött. Nikodémusz azt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Tehát ezeket valódi bizonyságtételnek fogadta el Jézussal kapcsolatban. Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta: Ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, az Atyát látja. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Mivel Jézus Isten munkáját végezte, ezért a cselekedeteit hozta fel bizonyságul. És a cselekedetei erőteljesen bizonyítják, hogy ő kicsoda. Ha tagadjuk, hogy Jézus Isten fia, akkor ezzel együtt a cselekedeteit is tagadjuk. Mindig lehet olyan liberális gondolkodásúakat találni, akik pont ezt csinálják. Minden csodát megpróbálnak racionálisan megmagyarázni. A következő fejezetben fogjuk látni, hogy Jézus enni ad a sokasságnak 2 kenyérből és 5 halból. Erre azt a magyarázatot adják, hogy abban az időben minden ember magával hordozta az ebédes dobozát, amelyet a bő ingújak alatt odaerősítettek a csuklójukhoz. Nagyon fukarok is voltak, mert nem osztották volna meg ezt az ételt azokkal, akik elfelejtették volna elhozni a sajátjukat. Ott ültek, és az önzésük miatt nem akarták mások előtt elővenni az ételüket, míg egy kedves fiú odament Jézushoz, és azt mondta: Tessék, Jézus, neked adom az ebédemet. A többieket megérintette ennek a kisgyermeknek a nagyszerű példája, és csoda történt. Mindnyájan kivették az ételes dobozukat, és megosztották a többiekkel. Amikor aztán a maradékot összeszedték, akkor több mint 12 kosárral szedtek össze. Hát nem kedves és gyönyörű, hogy egy kisgyermek példája az egész gyülekezetet nagy lelkűségre ösztönözte? A gyermek példája című tanítás lenne szerintük az üzenet, amely jótékony tettekre kellene ösztönözzön minket. Jézus nem a vízen járt szerintük, hanem a parton. És a tanítványok már majdnem a parthoz értek, csak nem vették ezt észre. Jézus a parton várt rájuk, majd amikor odaértek, belépett a hajóba, és utána elhajóztak együtt. Csak az a probléma, hogy Péter elkezdett süllyedni, és segítségért kiáltott. A hazugok igen találékonyak tudnak lenni. Jézus azt mondta, hogy keresztelő János és cselekedetei is bizonyságok, de maga az Atya is bizonyságot tett róla. Amikor Jézus megkeresztelkedett, Isten szólt a mennyből, és ezt mondta: Ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus itt igazából az ószövetségi írásokra utal. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Péter azt írta a 2. levelében, hogy nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. De ennél biztosabb bizonyítékunk van a proféciákban. Ha valóban kutatjuk az írásokat, akkor látni fogjuk, hogy az egész Ószövetség annak a bizonyságtétele, aki el kellett jöjjön. Ahogy Jézus mondta, azért jöttem, hogy a rólam írott dolgokat a te akaratod szerint cselekedjem, atyám. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget az emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Itt Jézus az Antikrisztusra utal, aki hamarosan meg fog jelenni. Annak ellenére, hogy a zsidók Jézust elutasították, ezt az embert el fogják fogadni, aki egy nagy félrevezetés kíséretében fog megérkezni. Jólétet és békét fog elhozni. Ma az ortodox zsidók azt mondják, hogy a messiást arról fogják megismerni, hogy felépíti számukra a templomot. Mivel nem fogadják el Isten fiát, ezért az az ember, aki vezetni fogja a templom újjáépítését, az Antikrisztus lesz, aki a saját nevében fog eljönni, nem úgy, mint Jézus, aki az Atya nevében jött, és mégsem fogadták el őt. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és étel áldozatoknak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány. Az Antikrisztus azt fogja követelni, hogy őt imádják az emberek, és ez az Isten káromlása fogja elindítani Isten haragjának kiteljesedését a Krisztust elutasító világra. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget? Szerintem nagyon beteges dolog az, ha más emberek egóját kezdjük építgetni úgy, hogy nekik adjuk a tiszteletet, a dicséretet és a dicsőséget. Egyszer szolgáltam egy felekezetben, ahol az egyik legszörnyűbb dolog az volt, amikor a nagy összejöveteleken az emberek felálltak, és egymást kezdték dicsérgetni. A bekonferálások számomra nagyon fájdalmasak voltak. A szóvivő elkezdett beszélni a hatalmas, óriási, kiváló, egyedülálló eszközről, akit Isten hozzánk küldött ezekben a napokban, hogy egy áldás, egy dicsőség legyen számunkra. Aztán jött a beszélő, aki vissza kellett adja azt a szöveget, amit a konferálótól kapott. Mennyire köszönöm az Istennek, hogy ilyen testvérek vannak, akik olyan hatalmas módon állnak itt Isten képviseletében. És a többi, és a többi. Egymás vállát veregették, egymást emelték hatalmas magasságokba. Jézus itt azt mondja, hogy ha embereket kezdtek felemelni, akkor hogyan tudjátok meghallani Isten hangját? Isten hangja Jézus Krisztust emeli magasságokba, ahogy Keresztelő János mondta. Neki kell növekedni, nekem pedig csökkenni. És Isten minden igaz gyermeke ezt mondja. Ahelyett, hogy emberektől várná a dicsőséget és a dicséreteket, inkább az Isten dicsőségét és tiszteletét keresi. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. A törvény Mózesen keresztül jött, a kegyelem pedig Jézustól. Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy a világ rajtam keresztül üdvözüljön. Aki hisz, az nem ítéltetik el, de aki nem hisz, az már el van ítélve. Mózes vádolt titeket, mert meg kell feleljetek a törvénynek, ezért a törvény az ember vádlója, nem pedig a megváltó, a szabadító. A törvény mutatja meg, hogy milyen messze vagytok az elvárt mércétől. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Nyissátok ki az Ószövetség első 5 könyvét, és meglátjátok, hogy Mózes rólam beszél, mondja Jézus. Az áldozatok és ezek leírásai mind Jézusról szólnak, aki az emberiség legnagyobb bűnáldozata lesz. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?